Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Magazinunk mai vendége Németh Andrea, akit végre újra itt üdvözölhetünk Kiskun Halason. Ugye 10 esztendővel ezelőtt van egy nagy váltás az életében. Kiköltözött, elköltözött Izlandra, munkája, tevékenysége, családja most már odaköti. Nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt Halason és itt a Halas Rádióban.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat és téged.
Andi, hogyan kerültél te most Halasra? Meddig tart ez a szabadság, időleges szabadság, és hát mit jelent ide visszajönni? A településbe, arra a településre, ahol fölnőttél, tanultál, és sok mindent megtapasztaltál.
Nyári szünetünk van, mertásnevelés tanár vagyok kint Izlandon, és így kerültem most Izlandra a párommal és a kisfiammal. Mindig nagy izgalommal várjuk, hogy jöjjünk haza Kiskunhalasra is, és Győrbe is, mert a párom győri, hiszen, mint ahogy elmondtad, 10 éve Izlandon élek, és természetesen mindenben más Izland, mint Magyarország, akár ha csak az időjárást mondom, úgyhogy ez az egyik elsődleges, hogy jövünk Magyarországra, és jön a jó idő, és végre egy kicsit kikapcsolódhatunk.
Tekintsük egy kicsit vissza, hogyan indult a pályafutásod itt Kiskunhalason, hogyan vezetett az út, hogy testnevelő tanár lettél?
Szerintem, mondjuk nem tudom, hogy mennyien tudják, de nyilván lehet, hogy azért egy páran, akik hallgatják majd ezt a műsort, Fazekas Gábor utcai általános iskolában tanultam, akkor így hívták, tudom, és szertornát kezdtem el kiskoromban, és utána pedig fitkideztem Tóth Péter szárnyai alatt, úgymond, és 16 éves koromtól kezdve nem csak versenyeztem, hanem besegítettem az edzősködésben is, és igazából innen indult ez az egész karrierem. Velem mindig ki lehetett tölteni ezeket a különböző írásokat az iskolában, hogy mi leszel, ha nagy leszel, 5 év múlva, 10 év múlva, hol látod magad, és nekem mindig az volt az egyik álmom, hogy gyerekekkel foglalkozhassam, és ugye, mint tudjuk, az elengedhetetlen egy testnevelő tanári diploma, úgyhogy innen jött ez az egész, hogy akkor testnevelő tanári diploma szakirányba fogok menni, hogyha majd eljön ez az idő. És így is lett.
Oké, esetleg kevésbé emlékszik rád, vagy talán nem is ismer személyesen, hiszen a halasiak, a tőzsgyökeres halasiak nagyon jól ismerhetnek, hiszen éveken keresztül rólad is szólt a Halasi Sporthíradó, hiszen rengeteg klassz eredményed volt. Te melyekre vagy a legbüszkébb, vagy melyek voltak a legemlékezetesebb események a számodra ilyen tekintetben?
Ez nagyon, nagyon vicces kérdés, mert ahogy az előbb is kérdezted, hogy miköt Kiskunhalashoz, akkor nem válaszoltam. Mindig nagyon jó érzés belépni a régi gyerekszobába, hiszen ott vannak a csillogó kupáim és érmeim, amit nyilván X idő alatt megszerzett az ember. Nagyon sok eredményem van, amire büszke vagyok. Pont most néztem át a kupákat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 2000-es és a 2001-es év volt az, ami a legsikeresebb volt, hiszen abban az évben az összes verseny sorozat alatt a dobogón végeztem, első, második, harmadik helyem, viszont azt nem említettem, hogy felnőtt vagy idősebb koromban már áttértem a sótáncra, és ott lett egy világbajnoki második helyezésem is, és csapatban meg egy világbajnoki első, amire szintúgy ugyanúgy büszke vagyok, de az 2018 és 2017-es évről beszélünk már.
Nagyon-nagyon kemény volt a koramezőny, én erre nagyon jól emlékszem, hiszen végig élhettem a te sikertörténetedet, a te karrieredet. Mennyiben különbözött akkor a hazai mezőny, hiszen ott számtalan országos bajnoki címet szereztél, a nemzetközi mezőnytől?
Akkor még azt mondom, hogy jó, most is, mert azért nyilván próbálom figyelemmel követni az itthoni eseményeket, attól függetlenül, hogy már nem élek itthon. A Kiskunhalasi Fitness Egyesület az mindig a szívem között lesz, attól függetlenül, hogy már ugye igazából nem köt edzésileg vagy edzősködés ügyileg már semmi, de azért nagyon jó látni, hogy még mindig nagyon jó eredményeket tudnak elérni a lányok és a csapat. Régebben a nemzetközi színvonal még nem volt annyira éles, mint most szerintem. Tehát azért a spanyolok, olaszok, ők azt mondom, hogy ők nagyon jók, és tudom, hogy van már pár másik ország is, ahol nyilván elkezdték ezt a fitkit sportágat, de hát ugye Magyarország az ős hazája, tehát mi kezdtük el 1997-ben, úgyhogy azért azt mondom, hogy nagyon nehéz megtörni a magyaroknak a sikerét is, de jönnek föl ugye a külföldiek.
Mesélj egy kicsit arról, hogy kikkel versenyeztél együtt, kik voltak a versenyzőtársaid, elsősorban a halasiakra vagy halas környékbeliekre gondolok, hiszen az egy klassz csapat volt.
Igen, nagyon jó csapat voltunk. Névileg, akiket meg tudok említeni, Molnár Anett, Visnikardia, Domjándia, Horváth Nóra, Szőke Renáta, Konkoly Rózsa, Borbédia, igazából ez volt a mi kis csapatunk, szerintem mindenkit felsoroltam, ha valakit kihagytam, akkor elnézést. Gizur Vivien tudom még megemlíteni, ugye egy picivel fiatalabb volt, mint mi, úgyhogy ez egy jó kis tornás csapat volt is, és utána meg ugye a Fit Kid csapat.
Kedves hallgatók, Önök magazinunkat hallják, tematikus magazinunk mai vendége Németh Andrea, aki egy villámlátogatásra haza jött Kiskunhalasra, kis napfényt magába szívni családjával együtt, hiszen most már 10. esztendeje Izlandon, egészen konkrétan Reykjavikban él, ott tevékenykedik, ott testnevelő tanár, ott edző. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy klassz kis zeneszám következik.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Magazinunk mai vendége Németh Andrea, aki hazalátogatott Kiskunhalasra, ugyanis 10 esztendeje most már Izlandhoz köti élete, munkája, családja, ott testnevelő tanár, ott tevékenykedik, ott is nyári szünet van, bár ott a nyár nem olyan nyár, mint amilyenk ez a kánikulai nagy hőség, hanem kicsit talán hűvösebb. Andi, oké, ott tartottunk, hogy fazekas iskola, edzések, Fit Kid, showtánc. Mikor fogalmazódott az meg benned, hogy versenyző pályafutásod vége felé átmenetet kép edző leszel?
Ahogy már a riport elején is említettem, én 16 éves korom óta segédedzősködtem, és hát nyilván, mint minden sportágban el fog jönni az az idő az emberek életében, hogy érzi, hogy ez már nem úgy megy, nem bírja úgy a terhelést, ahogy kellene, és igen, csak eljutunk arra a szintre, hogy kiüregettünk, és aki olyan szerencsés, mint én voltam, hogy megtalálta ebben a sportágban úgymond a szeretetét, és hogy az egész életét le tudná ebben élni, így ugye inkább az edzősködés volt, vagy vette át a főszerepet. Azt mondom, hogy ez olyan 18-19 éves koromban volt, hogy akkor versenyzés most már innen nem, és akkor 100%-ig gőzerővel csak az utánpótlásra figyelni.
Mi az, amit el tudtál menteni a versenyző korodból az edzői pályafutásodba?
Hát, hogy legyenek kitartóak a gyerekek, azért olyan sportágról beszélünk, ami több sportágból tevődik össze, mint tánc, szertorna, aerobik, ritmikus sport, gimnasztika, tehát ez egy jó mix, úgymond, mert igazából nem is szertorna gyakorlat, igazából nem is teljesen tánc gyakorlat, hanem aki látott már ilyen versenyt, mert azért szerintem évenként rendez Kiskunhalas is Fit Kid versenyeket, azért tudják is lehet látni, hogy milyen sportágról beszélünk, úgyhogy a kitartás az nagyon fontos, mint természetesen minden más sportágban. Úgyhogy ez volt szerintem az első olyan dolog, amit átvittem úgymond az edzősködésembe is, hogy soha ne adják fel a gyerekek, mert nekem is volt olyan évem, ami nem volt annyira sikeres, viszont ha ugye akkor föladtam volna, akkor nem lennének azok az eredmények mögöttem, amit az előbb is megemlítettem, és büszke vagyok.
2-3 esztendeig voltál edző, segédedző, és a gyakorlati tapasztalatod megvan, a rutinod megvolt. Mikor érezted úgy, hogy ez valamiféle elméleti tudásra, szakmai tudásra is szükséged van?
Édesanyám könyvelőként dolgozott, mielőtt nyugdíjba vonult, és ő nyilván a jogi háttereket tudta ezeknek a dolgoknak, amikor már ugye felnőtt korba léptem, hogy igenis ugye kell egy testnevelő tanári diploma, vagy valamilyen sporttal kapcsolatos diploma, hogyha én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, hiszen ez volt a célom. Úgyhogy igazából nem volt más választásom, ebbe az irányba kellett mennem tovább tanulni, amit egyáltalán nem bántam meg, hiszen ahogy az előbb mondtad, azért kell egy tudás ez a sok edzősködés mellé.
Hol végeztél, és mit kaptál ott a felsőoktatási intézményben, amit utána kamatoztatni tudtál?
Én Szegeden végeztem a Juhász Gyula tanárképző főiskolán, testnevelés rekreáció szakon, majd miután lediplomáztam, mert mi még a régi rendszerben diplomáztunk, a TF-re is, mesterképzésre mentem rekreáció szinten, és a Juhász Gyulán maradtam testnevelés mesterképzésem.
Mi volt, amikor végeztél? Mi volt a cél? Mi volt az elképzelés? Hiszen hát egy óriási váltás következett utána hamarosan az életedben.
Igen, ez időpontilag 2011-ben történt, amikor megkaptam mind a kettő mesterdiplomámat, 2011 nyarán, és az volt a cél, hogy Budapestre költözzek, egy egyesületnek a munkáit besegíteni, viszont egy volt főiskolai tanáromtól kaptam a hírt, illetve felkérést is, vagy kérdést, hogy nem lenne kedvem kimenni Izlandra, hiszen ott keresnek Fit Kid edzőt, és igazából azt mondtam, hogy miért is ne, hiszen munkám még nem volt friss diplomásként, próbáljuk meg.
Mi nyomott a mérlegen pozitív irányban akkor, hiszen ez egy óriási dilemma lehetett a számodra. Egyrészt egy vadidegen ország, egy északi ország, egy hideg ország, bár az emberek lelke nem hideg, azért hozzá kell, hogy tegyem Izlandon, hogy ilyen nagy váltást végrehajtottál az életedben.
Igazából, ahogy az előbb is említettem, munkám még nem volt friss diplomásként, azért szerintem én úgy gondolom, hogy nehéz azért elhelyezkedni testnevelő tanárként itt Magyarországon, mivel nagyon jó testnevelő tanárok vannak az általános iskolákban, úgyhogy az nem is volt a cél, hogy testnevelő tanári állást kapjak, viszont azt is tudtam, hogy így az elején még, hogy besegítek egy egyesületnél, ott nem biztos, hogy meg tudnék élni olyan szinten Budapesten nyilván. Úgyhogy ez nagyon sokat segített, úgymond a döntésben, és először csak rövid időszakról beszéltünk izlandi szinten, mert az Európa-bajnokságra kellett felkészítenem az ottani lányokat, úgyhogy ezért mondom, hogy ez csak ilyen rövid szintű dolognak indult, és ezért mondtam azt, és ezért beszéltük meg otthon a családdal, hogy akkor miért is ne. Igazából pénzembe szerencsére nem került akkor, ez egy jó tanuló lecke lesz a nagybetűs élethez.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Németh Andrea, aki pontosan 10. esztendeje dolgozik és tevékenykedik kint Izlandon, annak fővárosában, Reykjavikban. Erről beszélünk most itthon van, Kiskunhalason, hazajött, ahogy ő fogalmazott itt a bevezetőben. Mindjárt folytatjuk fel a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Németh Andrea, aki pontosan 2011-ben 10 esztendeje költözött ki, és tette élete fő szereplőjévé Izlandot, ezt az országot, és most már minden, vagy nagyon sok minden oda köti, de természetesen a Kiskunhalason nyáron mindig hazajön, édesanyjához, a régi barátokhoz, a haverokhoz, és a halasi strandra is, hiszen ott futottunk össze a minap. Oké, 2011, Izland, mit vártál, mit kaptál Izlandon?
Igazából én egy magyar családhoz kerültem ki, úgyhogy így az első fél év, egy évben nem is igazán kellett úgymond megerőltetnem magam nagyon, hogy az izlandi nyelvet elsajátítsam, és ahogy az előbb említettem, ez úgymond csak egy rövid időszaknak indult, úgyhogy nyilván amikor megtudtam, hogy ki fogok költözni, akkor felcsaptuk a Google-t, és azért megnéztük, hogy hova is megyek. Így elsőre azért nem is az, hogy elrettentő, de azért furcsa olyan dolgokat olvasni, hogy télen ugye sötét van, alig van ugye napsütés, nyáron meg állandóan napsütés van, meg világos. Nyilván ezekhez a dolgokhoz hozzá lehet szokni, először természetesen nagyon furcsa. A második olyan dolog, amit olvastunk, ugye nyilván, hogy hány fok van kint, az is először így 30, nem tudom hány fokból, most a 12-be érkezünk éppen. Viszont nagyon meglepő, hiszen ott megy a golfáramlat, úgyhogy az a 12 fok, vagy nyáron esetleg a 17 fok is azért meleg tud lenni, hogyha nincsen például északi szél, és nagyon kellemes, hiszen azért itthon, ha meleg is van, füllett levegő van, az azért nem mindig olyan jó. Viszont kint nincs füllett levegő sose igazából, úgyhogy ezt azt mondom, hogy ezt azért így izgatottan vártam, hogy na, milyen is lesz az időjárás, és a különböző természeti csodák, mint akár a gejzír, az északi fény, amit volt szerencsém már nagyon sokszor látni és fényképezni. Úgyhogy ezért olyan természeti látványosságok vannak kint, ami felcsigázhatja az embereket, és én arra buzdítok mindenkit, aki megteheti, hogy egyszer igenis tegye fel a bakancslistájára Izlandot, hiszen egy nagyon, nagyon csodálatos országról van szó.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt esztendőkben ez bekövetkezett, hiszen rengetegen mennek oda, akik nem nyaralni és pihenni és napozni járnak, hanem az igazi aktív turisták, hiszen tényleg fantasztikus természeti csodák találhatók Izlandon. Rengeteg filmet is forgattak ennek kapcsán ott. Ez mind gyönyörű, biztos bejátadott, mert nem olyan nagy országról van szó. De milyenek az emberek? Milyen ott a mindennapi élet? Hogyan zajlik ott az életed?
Én nekem pozitív élményeim vannak csak szerencsére az izlandi emberekkel kapcsolatban, vannak is izlandi barátaink, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon befogadó és kedves emberekkel találkoztam eddig, főleg akkor, hogyha idézőjelben mondom csak így, hogy veszed a fáradtságot, és elkezdesz tanulni izlandiul, hiszen egy 350 ezres lakosságú országról beszélünk, és igazából ennyien beszélik az egész világon ezt az izlandi nyelvet, ami igazából nem könnyű, de meg lehet tanulni, de hozzáteszem, a magyar sem egy egyszerű nyelv. Úgyhogy nagyon segítőkészek, főleg, hogyha, ahogy az előbb említettem, már az izlandit is elkezdi valaki beszélni, és ha nem is beszéli tökéletesen, már örülnek neki, és nagyon-nagyon kedvesek. És igazából a mindennapi élet az ugyanolyan, mint bárhol máshol a világon, tehát dolgozni megyünk, csináljuk a napi teendőinket, szerencsére van ott kint egy magyar baráti kör, akikkel kint ismerkedtünk meg. Azt mondom, hogy így azért könnyebb, mert nagyon sokan vannak szerintem kint külföldön, és pont nyáron hallottam egy-két baráti társaságból, hogy hát lehet, hogy hazaköltözünk, mert egyedül vagyunk kint. Úgyhogy ebből a szempontból én azt mondom, hogy mi szerencsések vagyunk, hiszen ahogy említettem, nekünk van azért egy baráti kör, magyar baráti kör, akik ugyanúgy szertornával foglalkoznak, mint mi, vagy esetleg tánccal. Úgyhogy így azért ez könnyebb, megkönnyíti a mindennapokat, hogy van kihez fordulni néha, a saját nyelvünkön tudunk beszélni, és együtt tudjuk megünnepelni a születésnapokat, napokat, vagy különböző ünnepeket.
Azt is köztudomású, legalábbis nagyon sokan tudják, hogy az északi népek, ugye a svédek, a norvégok, a dánok, de az izlandiak is ide tartoznak, bár mennyire is hűvös van, vagy hideg van, mondhatnánk így is, nagyon befogadóak, nagyon barátkozósok. Te hogyan érzékeled, hiszen ahogy te is említetted, több esetben is halljuk azt, hogy hát te mindig külföldi maradsz, sosem sikerül majd olyan szinten befogadásra lelned, mint esetleg egy ott születettnek. Ezzel te hogy állsz?
Ahogy az előbb is említettem, nekem eddig csak pozitív tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de természetesen hallottam a másik oldalt is, hogy nem voltak annyira befogadóak. Nyitottnak kell lenni szerintem mind a kettő részről, és csak megint az izlandi nyelvet tudom felhozni, de szerintem egy alap dolog, hogyha valaki eldönti azt, hogy ő külföldön szeretne élni X ideig, akkor azért szerintem meg kell tanulni azt a nyelvet, ahol él az ember, hiszen kommunikálni kell azokkal az emberekkel, akik ott élnek. Ne talántán, ha menni kell kórházba, fogorvoshoz, bankba, bárhova, nyilván sokkal egyszerűbben el lehet intézni az ügyeket, hogy azon a nyelven beszélünk, ahol élünk. És igazából ez a mi választásunk, hogy egy külföldi országba költözünk, és ezt mi választjuk. Tehát nem várhatjuk el azt, hogy na, akkor ti tanuljatok meg magyarul inkább, vagy akkor beszéljünk angolul, mert az a világnyelv. Úgyhogy kint rengeteg lengyel van egyébként, és nagyon sokat hallom az izlandi kollégáimtól, hogy hú, de milyen jól beszélsz izlandiul, és van lengyel ismerősöm, és van ilyen ismerősöm a családba is, mert külföldihez mentek hozzá a rokonok, és a mai napig nem beszélnek izlandiul, pedig már kint élnek 20-25-30 éve.
Neked remekül sikerült a beilleszkedés, és családra is leeltél, erről is mesélj egy kicsit, ha szabad.
Természetesen szabad. Ez is a Murphy törvény egy nagyon vicces történet. Én legalábbis úgy gondolom, hogy igazából 3000 kilométerre kellett elköltöznöm, úgymond, hogy megtaláljon az igaz szerelem. A párom, ő 7 éve él kint Izlandon, és ahogy már a riport elején említettem, ő győri. Ő is szertornával dolgozik kint Izlandon. A testvére élt kint Izlandon, mielőtt mi megismerkedtünk, és a testvérének a felesége mindig mondta, hogy na, ki fog jönni akkor a férjemnek az öccse? Te is szingli vagy, ő is szingli, akkor ez nagyon jó párosítás. És először így megnézte, nem, ő nem az én stílusom, de aztán mégis úgy hozta az élet, meg az ő kitartása úgymond, hogy végül is egy pár lettünk, és van egy 2 éves kisfiunk most már.
A családok hogyan élnek ott, vagy ti hogyan éltek? Hiszen arról is lehetett hallani, hogy Izlandon vagy az északi népeknél egész más a család fogalma.
Igen, ott így, hogy általános iskolában dolgozom, ugye gyerekek között, meglepő módon én azt mondom, hogy kint Izlandon az emberek fiatal korban vállalnak családot. Egyik oldalról jó, a másik oldalról viszont nem, mert egy olyan népről beszélünk, amit izlandiak mondtak, hogy ők olyanok, hogyha valamit akarnak, akkor rögtön. És ezt a gyerekvállalásra is értem, nem minden esetben, de vannak ilyen szituációk, hogy na, mivel a barátnőmnek van gyereke, akkor mi lenne, nekem is lenne, mert hallottam ilyen történetről, és aztán rájöttek, hogy mégse egymáshoz valóak vagyunk, és elválnak. Tehát nagyon sok ilyen szituáció van a gyerekektől halva is, hogy anyukám meg apukám nem él együtt, de van már 2-3 másik féltestvérem is, meg innen is, meg onnan is, meg az osztályba is. Ő a féltestvérem, ő meg a nem tudom hanyadik unokatestvérem, tehát ezért mondtam azt, hogy vannak ilyen negatív hátulütői is ennek a dolognak. Viszont nagyon gyerekcentrikusak, tehát azt hozzá kell tennem.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Németh Andrea, aki 3000 kilométerre érkezett, nem csak az interjú kedvéért természetesen, hanem nyaralni, pihenni jött és találkozni a családjával, illetve barátaival Kiskunlásra, hiszen 10 esztendeje Izlandon él. Mindjárt folytatjuk Andéval a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem, magazinunk mai vendége Németh Andrea, aki Izlandról érkezett haza egy picit pihenni, kikapcsolódni, és egy csomó D-vitamint magába szippantani a családjával, férjével, illetve gyermekével, két esztendős gyermekével együtt. Beszéltük már sok mindenről, családról, az ottani viszonyokról, a megélhetési lehetőségekről. Mesélj kicsit a munkádról. Egy általános iskolában vagy tesi tanár, de gondolom nem ugyanaz a fogalom, mint itt Magyarországon.
Hát igen, nem. Az első években ez lesz a hat és fél éve dolgozom testnevelő tanárként egyébként. Az első két évre azt mondom, hogy azért én is megszenvedtem úgymond, mert teljesen más a rendszer. Az egész iskola rendszer, mint itt Magyarországon. Kezdem ott, hogy az általános iskola elsőtől tizedik osztályig tart, nem úgy, mint itthon elsőtől nyolcadikig, vagy igen, tudjuk, a gimnáziumot lehet választani már, ha jól emlékszem, hatodikos kor után. Úgyhogy ez az egyik ilyen különbség. A másik különbség az, hogy buktatni nem lehet, vagyis igazából nincs ilyen fogalom, hogy bukás és évismétlés, úgy, ahogy itt Magyarországon. Viszont rengeteg időt fordítanak a technikára, a háztartástanra, sütnek, főznek a gyerekek az iskolába, amire én azt mondom, hogy egy nagyon jó dolog, hiszen az életre készítik fel a gyerekeket. Elsőtől kezdve van heti egy úszásóra, testnevelés óra heti kétszer van, de hogy az előbb is mondtam, hogy azért teljesen más a rendszer, úgyhogy így, ha valamilyen konfliktusba kerülnek a gyerekek, vagy ha valami nem úgy megy nekik, ahogy mennie kellene, igazából nincs következménye. Tehát így azért rengeteg problémába is bele szoktunk ütközni, mint például viselkedésbeli probléma, hiszen nem tudunk mit csinálni azzal a tanulóval, mert nincs büntetés, úgy, mint például itthon Magyarországon.
Akkor hogyan lehet ezt feloldani, mondjuk a testi órát keretében, hogyha van egy ilyen renitens diákod?
Igazából ugye, mivel nem dolgoztam itthon testnevelő tanárként, így ezt a részt nem nagyon tudom. Kint Izlandon vannak erre, nem is szakosodott, de vannak erre emberek, hogyha esetleg, vagyis tudják, hogy valamelyik osztályban vannak problémás gyerekek, mert azért igenis szoktak lenni, akkor mindig jön egy segítő tanár azzal az osztállyal, és hogyha éppen ez a tanuló tényleg nagyon rossz, vagy bontja az órát, akkor ez a segítő tanár ki tudja venni az órából, és ugye nem rontja el az órát a többiek részére, hanem akkor a tanár kiviszi, elbeszélget vele, vagy akkor elmegy vele sétálni, vagy történt már persze olyan is velem is, hogy akkor fölküldtem az iskolába az igazgatóhoz, és akkor onnantól kezdve az igazgató oldotta meg a problémát.
Hány órád van, mennyit tanítasz, hogyan zajlik egy tesi óra ott Izlandon?
26 órát kell tanítanom egy héten. Nálunk úgymond ez a szabály, az a 100%-os testnevelő tanárnak az óraszáma. Természetesen lehet több is, nekem több is volt, az ugye természetesen plusz óra. Igazából nem úgy kell elképzelni, mint itthon, hogy van egy bevezetés, egy főrész és egy levezető rész. Igazából próbálunk mindegyik sportákhoz nyúlni, de mivel ugye nincs úgymond nagyon követelményrendszer, nyilván csináltunk, felállítottunk egy felmérést, amivel követjük a gyerekek szintjét. Nyilván, amit fel tudok hozni emlékeimből, de ugye hozzáteszem, én testnevelő tagozatos osztályba jártam, én úgy emlékszem, hogy azért nekünk minden sportákból felmérőt kellett tenni, kislabdahajítástól kezdve minden. Itt ilyen nincsen. Tehát igazából én azt mondom, hogy a gyerekeknek úgymond, hogy jól érezzék magukat, és élvezzék azt, amit csináljanak, inkább ez a lényege a testnevelés órának odakint.
Nem akarok a pénzügyekben vájkálni, de azt azért megkérdezem, hogy milyen ott az életszínvonal Izlandon, hogyan éltek, sikerült-e az átlaghoz, vagy a közép szinthez csatlakozni, hogyan érzitek magatokat mondjuk a társadalmon belül?
Igazából azt mondom, hogy szerencsések vagyunk, mert mind a kettőnknek jó állása van, a kisfiunk születése előtt mind a kettőnknek kettő állása is volt, hiszen belefért az időnkbe. Én délelőttönként testnevelő tanár voltam, délutánonként edző. A párom szintúgy, ő az iskolában volt ilyen segítő tanár, akit az előbb említettem, aki ki is megy a gyerekekkel a 10 órai szünetre, vagy a folyosón felügyeli őket, vagy volt, hogy ő is jött úszás órára egy ilyen problémás osztállyal, és ő szertorna edző, neki az a 100%-os munkája. Nyilván ugye a pici születése után ez egy kicsit felborult, hogy én még ugye nem mentem visszaedzősködni, de majd ennek is el fog jönni az ideje, hogyha már egy kicsit nagyobb lesz. És ezáltal én azt mondom, hogy azért nem is az elit részhez tartozunk, mert azért nyilván nem, de egy jó átlag színvonalat tudunk tartani. Elmondhatjuk magunkról, hogy sikerült kint lakást vennünk, amit nem biztos, hogy mindenki el tud mondani ennyi időskorra kint Izlandon, úgyhogy azt mondom, hogy szerencsére jó színvonalak között tudunk élni, ugye félre is tudunk tenni, haza is tudunk jönni. A gyerekünk születése előtt évente belefért azért egy külföldi utazás is, tehát hogy szerencsére jól fizető állásunk van mind a kettőnk részéről is, de nem ez az első sorban az ott tartó erő Izlandon, hanem igazából a kinti élet sokkal stresszmentesebb, mint itthon. Nem olyan stresszesek az emberek, mint itthon Magyarországon. Úgy gondolom, hogy könnyebben élhető ország, mint Magyarország, de hozzáteszem, ugye nem x millió népességről beszélünk, hogy lehet ez is játszik a dologban.
Andi, akkor úgy érzékelem ezekből a szavakból, hogy ti maradtok és hosszú távra terveztek Izlandon?
Ezt mindenki meg szokta kérdezni a baráti társaságból is, hogy na, és mikor jöttök haza, vagy meddig terveztek kint lenni. Igazából nem szoktunk beszélni róla, hogy mikor fogunk hazajönni Magyarországra. Abban egyetértünk mindketten, hogy amíg boldogok vagyunk kint, és amíg ezt a szintet fel tudjuk tartani, ami most is van, addig maradunk. Természetesen bármikor, bármi közbe jöhet, akkor nyilván gondolkozni fog az ember, és akkor kitaláljuk a következő lépést.
Andi, itthon vagy? Kiskunhalason vagy? Milyen érzés ilyenkor hazajönni? Mennyire tervezed meg előre ilyenkor, hogy hú, most találkozni kell ezzel a barátommal, ismerettséggel összehozni a csajokat, a régi csajokat. Tehát mit jelent a számodra Magyarország, és ezen belül Kiskunhalas?
Hát igazából Magyarország az mind a kettőnk részéről nyilván ugye a szülőhazánk lesz, és ezt sosem fogjuk elfelejteni. Mind a ketten nagyon jó szívvel és izgatottan jövünk haza nyáron, vagy ha tudunk, akkor akár karácsonykor is, hiszen azért az igaz barátok, és nyilván a család az ugye itt van, úgyhogy ez, amit ki tudnék emelni. Nagyon össze kell azért egyeztetni a régi barátokkal, hogy kikkel, mikor tudunk találkozni, hiszen ahogy említettem, én halasi vagyok, a párom győri, tehát ide-oda ingázunk, összehozni azért ezeket a dolgokat, vagy összelogisztikázni úgymond, hiszen azért a baráti körből is vannak, akik külföldön dolgoznak, általában ugye nyilván mindenki nyáron jön haza, tehát azért ez nem csak jó pihenés nagy részt a nyár, de azért egy logisztika is benne van, hogy akkor mikor, hogy, kikkel, hogyan, ki mikor ér rá, de szerencsére mindig össze tudjuk hozni, és úgy alakítjuk, hogy mindenkinek jó legyen.
Andi, én arra emlékszem, és most nem a korodat folytatom, 20-20 pár évvel ezelőtt mindig is egy mosolygós, cserfes csaj voltál, és mindig vidám, és ez megmaradt. Úgy érzem, hogy jól érzed magad a bőrödben, boldognak tűnsz.
Igen, szerencsére azt mondhatom, hogy boldog vagyok, igen, és jól érzem magam a bőrömben. Van, ami nem változik szerintem, tehát ahogy a riport elején is mondtam neked, hogy a beszéléssel nem lesz szerintem probléma, ahogy említetted, ugye nyilván ismersz te is x éve már, hogy ez szerencsére megmaradt, és hogy ezt tudom tartani. Valamikor persze lehet, hogy nem jó tulajdonság, mert elkalandozik az ember néha, de én azt mondom, hogy inkább legyek ilyen, mint hogy ennek az ellentéte.
Andi, én azt kívánom neked, nekünk valamennyiünknek, hogy maradj ilyen. És köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatók, Önök magazinunkban Németh Andrát hallották, aki pontosan 10. esztendeje él és tevékenykedik, munkálkodik, és a családja is odakötik Izlandhoz. Erről beszélgettük, érdemes meghallgatni egyébként, aki csak a végébe futott bele. Én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.